kérdésképpen énekeljük. Jó, először a fekete énekeskönyvből a 395. éneket keressük ki. 395. Sion ébredj, töltsd be küldetésed.
Thank you.
nagyon szép Isten dicsőítő ének, ami reggelre vonatkozik, ez a 488-adik, azt is fölírom, azt is énekeljük el, 488. A barna színű énekes könyvet vegyük elő, és a 687. éneket keressük ki belőle. Van olyan gyülekezet, amelyik használja már ezt a barna énekes könyvet? Nagyon jó. Ne, 678, rosszat mondtam, bocsánat. Én is keresem, és föl is írom. A bövető az a barnát jelenti. Nincsen szebb név. Ugye az előbb azt énekeltük, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Most pedig Jézus Krisztus dicsőítjük, amelyik olyan szép ez az ének. Nincsen szebb név földön, égen, mint a Jézus szent neve. Mindjárt lesz még barna énekeskönyv is, már is hoznak a templomból át még a fiatalok, hogy akkor, akinek nincsen éppen még barna énekeskönyve, az tartsa oda a másikat, hanem akinek nem jutott egyáltalán? Mindjárt oda. Ott nincs mellette. Ugye? Hogy csak egyet, és akkor nincs. Hogy tudjátok, még nincs van egy. Thank you.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálás szívvel köszönjük meg neked, mennyei édesatyánk, ezt a napot, amelyet arra készítettél számunkra, hogy a te lábadhoz odaüljünk, és ne csináljunk semmi mást, csak rád figyeljünk. Azt ígérted, ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott leszel velük. Hadd éljük át ezt most mi is, és így légy velünk ezen a mostani csendes napon. Te nyisd meg a szívünket a te szavad előtt, és mindent törölj ki a gondolatunkból, ami nem odavaló, és segíts nekünk, hogy semmi akadály ne legyen, hogy egészen a szívünkig jusson el a te szavad. És miközben, Úr Jézus, benned gyönyörködünk, hadd tudjunk egyre hasonlóbbakká válni hozzád. Formáld így a mi életünket. Amen. Ézsaiás könyvének 55. részéből az első három verset szeretném felolvasni. Ézsaiás könyvének az 55. részéből így szól Isten igéje. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet. Nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Kedves testvérek, olyan szépen kezdődött ez az ézsaiási idézet. Azt mondja, hogy ti szomjazók, mind jöjjetek vízért. Ismerős lehet ez az ige. Ha most én felteszem ezt a kérdést, tudja valaki, hogy ki mondja ezt, hogy jöjjetek vízért. Van itt egyébként egy hely, hogy tessék nyugodtan jönni itt a második sornak a szélén, hogy itt, hogy nyugodtan, hogy ott van egy hely még, és mindjárt hozunk széket, hogy ne legyen senki hely nélkül. Itt is van, ott is van. Ézsaiás ugye Jézus előtt körülbelül 800 évvel korábban élt. Ő is ezt mondja már proféciájában, hogy ti szomjazók, jöjjetek vízért. Ki mondja ezt az új szövetségben? Jézus. Ugye a samáriai asszonynál hangzik el először, hogy Jézus az élő vizet ígéri az asszonynak, és aztán olyan szépen leírja, később a lomsátor ünnepén, amikor Jézus felmegy Jeruzsálembe, és az ünnep utolsó napja van, akkor föláll, és azt mondja, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. És így folytatja a János, hogy ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert akkor még nem adatott a lélek, mivel Jézus nem dicsőült meg. Tehát megígéri Jézus, hogy a szent lelket, aki megkapja, az abból ömleni fog az élő víz a többi ember felé, a másik felé. Érdemes egyébként megkeresni a lábjegyzetben otthon, az Ézsaiás 55.1-nél, ott végig le van írva, hogy hány helyen van szó erről a bizonyos élő vízről, példabeszédekben, az Ézsaiás másik részén is, és még a Jelenések könyvében is, és abból hadd olvassak föl egy-egy részt. A Jelenések 21.6-ban van egy, azt mondja Jézus, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aztán később a Jelenések 22-ben ezt mondja, jöjj, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Hát mi is ez az élet vize, az élő víz? Ez nem más, mint a Jézus Krisztusban való hit, amit csak a lélek tud munkálni bennünk. És én úgy gondolom, hogy akik most itt vagyunk, mindannyian azért jöttünk, mert szomjazunk. Amiért szeretnénk Jézus Krisztus közelébe lenni, szeretnénk hallani abból valamit, amit ő az életünkön formálni akar. És olyan jó, hogy nem akarja, hogy üresen menjünk haza, Én biztos vagyok benne, hogy mindenkinél történt valami olyan, ami megakadályozta volna, hogy eljöjjön. És mégis milyen jó, és évről évre azt látom, hogy ki fogjuk nőni ezt a gyülekezeti termet. Már van fönn is hangosítás, össze tudunk nyitni, és ez nem baj, mert fontos, hogy vágyódjunk a Jézussal való közösségre. Fontos, hogy azt tudja jó rólunk is Jézus Krisztus elmondani, amit Máriáról mondott ott Betániában, és Mártának mondta Máriáról, hogy Mária a jobbik részt választotta. És olyan jó, hogy mi is most itt tudunk lenni, és hiszem, hogy minden akadály, ahogy eddig már elgördült, hogy ide jöjjünk, de minden más lelki akadály is el tud gördülni, hogy a szívünk csak az Úr Jézusra tudjon figyelni. Olyan fontos, hogy jöhetünk. És hadd mondjak el egy személyes példát, ami számomra nagyon megérintő volt. Egy idős lelkész feleség mondta el, aki éveken keresztül az utolsó éveiben ágyhoz kötött volt, és azt mondta, hogy ha én tudnám, hogy ő mennyit panaszkodott Istennek az ünnepek és a karácsonyok miatt, hogy nincs neki a karácsonyban egy pillanatnyi ünnepesem, a gyülekezeti szolgálat, ott van mellette a család, és hogy ő ebbe már nagyon belefáradt. És aztán az élete végét ágyban töltötte, és azt mondta, tudod, hogy milyen szívesen megtenném most, de most itt vagyok ágyhoz kötve. Örüljünk, hogy jöhetünk, hogy nem ágyhoz kötöttek vagyunk, hanem áron is megvehetjük az alkalmat, biztos, hogy valamiről le kell mondani, de aki hív bennünket, hogy ezt az élő vizet adja mindannyiunk számára, az elkészített ma is mindegyikünknek, kikinek azt, amit ő lát, hogy adni akar nekünk, azt az egy mondatot, azt az igét, vagy akár sokkal többet is. Hogy mit olvastam az igében? Azt mondja, hogy mit ígér nekünk. Ígér, hogy vegyünk bort, tejet, sőt, kövér falatokat is, és jó ételt. Hát ha a tejjel és a jó étellel kezdem, akkor itt ugye megképződik előttünk mind a csecsemő, mind a nagyobb gyermek, aki először tejen táplálkozik, majd már ha van foga, akkor más ételt is kaphat. Ugyanígy vagyunk mi is a hívő életünkben. Aki a hit kezdetén van, az csak teljes ételt kap Istentől. Aki már évek óta hitben jár, annak komolyan fogja Jézus Krisztus mondani, hogy ha te tényleg követni akarsz, akkor vedd fel a te keresztedet, és úgy kövess engem. És meglátjuk mindannyian, hogy kinek mit készít. És a kövér falat, a jó lap, a jó falat, amely megelégít bennünket, ami betölt. És hiszem, hogy ma nem úgy fog fölállni senki, hogy semmit nem kapott, hanem úgy fog fölállni, hogy Uram, hálás vagyok, hogy megtöltötted az életemet, jól akadtál a lelki eledellel. És hogy kerül ide a bor? Mert azt mondja, hogy bort is kapunk. A 104. Zsoltárban azt írja Dávid, hogy a bor felvidítja az ember szívét, ragyogóbbá teszi az arcot. Felvidámítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi az arcot. És hogy Jeremiás próféta mit mond erről? Ha eljutott hozzám a te igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömet, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Tehát a bor, az most ne az igazi bor legyen, hanem az ige, ami vidámmá teszi a szívet. És ahogyha eljut a szívemig az ige, akkor el tudom mondani én is, hogy vidámságot és szívbeli örömet szerzett. És ragyogni fog az arcomon az Úr Jézus Krisztus. Ragyogni fog és látni fogják, lehet, hogy nem tudják, hogy hívő vagyok. Van itt egy szék, ide is be lehet ülni, tessék jönni nyugodtan. Tehát lehet, hogy nem kell mindenkinek elmondanom azt, hogy hídben élő vagyok, vagy Jézushoz tartozom, de az arcom ragyogásán tudni fogják, hogy van bennem valaki, aki táplál engem, aki folyamatosan indít engem, hogy mit vigyek emberek közé. És hogy folytatódott az ige. Nagyon kedves ez. Ez volt, amit ígért az Úr. És mi a kérése? Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és ezt a kérését is egy ígérettel zárja, és élni fogtok. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám. Amikor beszélünk valakivel, belenézünk a szemébe. A szemről melyik ige jut a testvéreknek eszébe? Elég gyakran tetszenek idézni. Pontosabban idézzük. A szem a lélek tükre, és egy igét, amiben bennem van, hogy mit csináljak a szememmel. Azaz, szemeimet a hegyekre emelem, a 121. Zsoltár. Honnan jön az én segítségem? Kérdezi. És hogy folytatódik? Az én segítségem az Úrtól van. Tehát ezt várja tőlünk az Úr. Figyelj rám! Én úgy gondolom, hogy nem csak én, hanem mindenki megtanította a gyermekeinek, hogyha valakivel beszélünk, nézzünk a szemébe. Fontos, hogy oda fölfelé is nézzünk. És ne csak a hegyekig lássunk, hanem még följebb az Úrra tudjunk tekinteni, aki segíteni akar. Tehát figyeljünk rá. Csak arra az egy dologra összpontosítsunk. Tudom, nők vagyunk együtt, és szokták mondani, hogy mi nők többfelé is tudunk figyelni, arra nézünk, de arra is látunk. De vannak bizonyos munkák, vannak bizonyos helyzetek, amikor nem jó, ha többfelé figyelünk, csak az az egy jó. Na, ilyen az Istenre figyelés. Figyelj rám! És tetszenek ismerni mindannyian Illés történetét, amikor Isten beszélni akar vele, és fölhívja őt a Hóreb hegyre. És fölmegy Illés, akkor még egy kicsit duzzogva, és jön a földrengés, jön a szél, jön a tűz, megszólalt Isten. Miben szólalt meg Isten? A csendben. Na, erre jók a csendes napok, a csendes hetek. Hogy egy kicsit lecsillapodjunk, lenyugodjunk, és senki másra ne tudjunk figyelni, csak egyedül arra az Úrra, aki tanítani, aki nevelni akar bennünket. Figyeljetek rám! És ha jöjjetek hozzám, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most csak itt ülünk, hanem az, hogy tényleg oda megyek, és elkezdek vele beszélni. Van egy ilyen kérdés a konfirmációs könyvben, hogy mi a gondviselő Istenbe vetett hit kifejezése? Hát az, hogy imádkozom hozzá. Én nem csak elhiszem, hogy van egy Isten, aki gondot visel rólam, hanem azzal fejezem ki ezt a hitemet, hogy elkezdek vele beszélni. Hát ezt várja. Jöjj hozzám. Mondd el, ami a szívedet bántja. És éppen ugye az egyik témánk az imádság lesz. Hogyan mehetek az Úrhoz? Mit mondhatok el neki? Hogyan beszéljek vele? Mert ő szeretné. Ha elmondanám mindent, méghozzá ott van az is a kérdésben, hogy a szívem őszinte kitárása az Isten előtt. Őszintén, teljes szívvel mondjam el neki. És azzal fejezi be, hogy hallgassatok rám, és élni fogtok. És a hallgass rám az nem azt jelenti, hogy meghallgatom, amit mond, hanem tovább menve azt, hogy megteszem, amit kér, és az engedelmesség. Tehát, hogy nálunk most az úgy van a gyülekezetben, hogy az első fél évben ószövetségi, a második fél évben új szövetségi történeteket veszünk, és mind a templomban, mind a gyermekek között ez hangzik, és éppen Roboám, Salamon fiának a királysága arról volt szó nem olyan régen, és hogy Roboám meghallgatta a véneket, meghallgatta a barátait, de a barátaira hallgatott. Rossz döntést hozott, és az ország ketté szakadt. Hallgass rám, hallgassd meg, amit én mondok. Tedd meg, amit elolvastál, amit megértettél az igéből, amit megértettél az én szavamból. Hallgass rám, mert akkor nem tudod elrontani az életedet. Mert én vezetlek téged, és nem kell bukfenceket tenned az életben, és nem kell elesned. De azt hiszem, hogy mindannyian érezzük azt az érzést, ami néha bennünk van, hogy de már annyira akarjuk. Annyira nem hiszünk Istenbe, és csak azért is az a jó, amit én gondolok, amit én vinnék végbe. És erre azt mondja az Úr, hogy én nem ezt javaslom neked. De ő nem fog fegyverrel kényszeríteni, hogy arra az útra lépjek, hanem ő engedi, hogy menjek. Engedte Évának is, hogy leszakítsa a gyümölcsöt, noha megmondta, hogy ne tedd. Következménye lett. És hogyha én nem tudok az Úrra hallgatni, nem engedelmeskedem, akkor az életemnek lesznek még nehezebb pillanatai. És éppen elmondta egy asszonytestvér, aki nem hallgatott a házassága előtt az Úrra, és azt mondta most ki, hogy igen, amit vet az ember, azt aratja. El kell tűrnie, akkor Isten figyelmeztette, nem tudott rá hallgatni, mert a vágyai voltak erősebbek, akkor most ezt is végig kell tennie, amit most kell tenni. Tehát fontos látni, hogy Isten azt akarja, hogy figyeljünk rá, elmondjuk a szívünk imádságát neki, és hogyha megértjük az ő akaratát, engedelmeskedni tudjunk. Én hiszem, hogy minden előadásban, amit hallani fogunk, és bizonyságtételben is, lesz olyan, ami igen szíven érint bennünket. És fontos, hogy majd, aki nem tud végigmaradni, és nem tud majd a közös imádságba lenni, de otthon gondolja végig. És most volt ugye a reformáció. Engedjük, hogy változtasson, visszaformáljon minket is az Isten képűségre az Úr. És tudjunk úgy változni, hogy olyanok legyünk, amilyennek ő akar bennünket látni. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Imádkozzunk. Hadd kérjünk téged, Urunk, hogy meg tudjuk tenni, amit te kérsz. Hadd tudjunk figyelni rád. Hadd legyenek az imádságaink őszinte imádságok, hadd tudjunk azokban is megújulni. És ha megértettük a te vezetésedet, a te akaratodat, igent tudjunk ezekre mondani. Köszönjük, hogy gondod van ránk, hogy nem mondtál még le rólunk, annak ellenére, hogy olyan sokszor mi már ellenetettünk annak, amit te vártál, amit kértél. Nemet mondtunk a dolgokra, nem figyeltünk eléggé rád. De köszönjük, hogy neked még ma is van számunkra üzeneted. Hadd érezzük a lélek áradását, és hadd kérjük, hogy ezzel az élő vízzel töltsd meg mindannyiunk szívét, életét. Amen. Énekeljünk ismét, és a Varna énekes könyvből a 625. éneket. Ezt lehet, hogy többen tetszenek ismerni. Te hozzád jövünk már, Istenünk.
Thank you. Az imádság fő célja az Úr Jézus dicsőítése. Azért kell könyörögnünk Krisztus nevében, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Az imádság azt jelenti, hogy megnyitjuk magunkat Isten ajándéka, önmaga és jelenléte előtt.
Akár felmérhetetlen nagyságáért dicsérjük, akár napi szükségleteinkért könyörgünk, az imádság az Istenre való támaszkodás jele, amikor egész lelkünkkel bízunk abban, hogy ereje megtart, irgalma megbocsát, bőségek gondoskodik rólunk.
Amikor Jézus nevében jövünk Isten elé, az ugyanaz, mintha Jézus imádkozna.
Az imádságot sehogy máshogy nem lehet megtanulni, mint imádkozva. Az imádság semmilyen érvekkel alátámasztott elmélete sem tanított meg egyetlen lelket sem imádkozni. A téma számtalan problémát rejt magába, de az olyan embernek, aki imádkozik, nincs problémája az imádkozással. És ha az imádkozás arra vár, hogy megértsék, sohasem fog elkezdődni.
Urunk, imaiskolájában ez volt az egyik első lecke. Ne lássák az emberek. Lépj be a belső szobádba, legyél egyedül az Atyával. Amikor megtanította, hogy az imádság jelentése személyes, egyéni kapcsolat Istennel, akkor jön a második lecke. Nem csak titokban és egyedül kell imádkoznod, hanem közösségben, másokkal együtt is. És különleges ígéretet tesz két vagy három ember együttes imádságára, akik egyet értenek abban, amiért könyörögnek.
Az imádkozás nem azt jelenti, hogy megpróbáljuk felkelteni Isten figyelmét. Nekünk kell figyelnünk az ő vezetésére, hogy azért tudjunk imádkozni, amit ő sokkal készségesebben megad, mint ahogy azt esetleg mi kérnénk.
Isten nem kéri, hanem adja az imádságot, azért akarja, hogy meggyógyítson, megtérítsen, hogy tápláljon, helyreállítson minket. Az imádság elsősorban arra szolgál, hogy engedjük magunkat szeretni, engedjük, hogy Isten megelégíthessen minket. Az imádság csak eszköz a kezében, imádkozzunk, hogy szólhasson hozzánk, és az övéinek tekintsen.
Ez egy kicsit másképp lett összetével, de mégis jó volt. Felolvasom az eredet, de nem volt rossz, nem volt rossz. Tehát Isten nem kéri, hanem adja az imádságot, azért akarja, hogy imádkozzunk, hogy megelégíthessen minket. Tehát az imádságban megelégít minket. Az imádság csak eszköz a kezében, hogy tápláljon, helyreállítson, meggyógyítson, megtérítsen minket. Az imádság elsősorban arra szolgál, hogy engedjük magunkat szeretni, engedjük, hogy Isten szólhasson hozzánk,
az imádság nem kötelesség, hanem alkalom arra, hogy tapasztalhassuk Isten gyógyító és átformáló szeretetét. Martin Schmidt.
Amikor legkevésbé van kedvünk hozzá, akkor kell leginkább imádkoznunk. Csendben várjunk Isten előtt, és mondjuk el neki, milyen hideg a szívünk, és mennyire nincs benne imádság. Nézzünk fel rá, és bízzunk benne. Várjuk tőle, hogy elküldi a Szent Lelket, aki felmelegíti a szívünket, és imádságra indít. A Szent Lélek jelenlétének parázsa nem sokára betölti szívünket, és felszabadultan, nyíltan, komolyan és erővel fogunk imádkozni.
Pálhegyi Ferencné Livia néni jött közénk, akit a pátyiak nagyon ismernek, hiszen egy ideig ők Pátyon is éltek, és rendszeresen voltak. A Barna énekes könyvből énekeljünk 687. számú dicséret, 687, és azért, noha ez egy adventi ének is, de benne van a harmadik sorában, hogy add igét tiszta fényét, gyújtsd fel szívünk reményét, és a második versben pedig, hogyha elcsüggedünk, ő bizony reménységet is tud adni nekünk, hogy ezért ezt az éneket úgyis közel van advent, hogy kétszeresen énekelhetjük. 687.
Köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert nagyon sok ismerős arcot is látok. Az a különleges helyzet, hogy nagyon sokan ismernek engem, de tudom azt, hogy a férjemet még többen ismerték, és most, hogy egyedül maradtam, mert az Úr magához vette, még sokkal inkább az Úrba kapaszkodva kell élnem. Úgyhogy nagyon örültem, amikor ezt az imádság témát kaptam. Aztán elkezdtem gondolkozni rajta, hogy ó, milyen jó ez az imádság téma, és tovább gondolkozva rájöttem, hogy az imádságról már sok mindent elmondtak. Rögtön az Úrhoz fordultam, panaszkodtam neki, hogy így már akkor már így volt, hogy Uram, az imádságról már mindent elmondtak. És az Úr azonban nyomban megvigasztalt, meg helyre is tett, mert azt mondta, hogy igen, lehet, hogy az emberek sokat tudnak a fejükben az imádságról, de keveseknek jut el a szívébe, azaz a személyiségünk központjába mindaz, amit tudunk, és azt is tudjuk, hogy ami itt a szívünkben van, abból származnak a cselekedeteink. Tehát gondolkozhatunk, meg sokat tudhatunk az imádságról, de ami a szívünkben van, amit igazán komolyan veszünk, az szokta irányítani a cselekedeteinket. És ez bizony kevés. Kismértékben gyakorolják az emberek mindazt, amit például az imádságról is tudnak. És így arra gondoltam, hogy az imádsággal, mint lehetőséggel próbáljunk meg foglalkozni ma, és próbáljuk meg megnézni a gyakorlatban mindazt, amit tudunk, és minél több dolog, minél több gondolat kerüljön be a szívünkbe, ahonnan majd a cselekedeteink is fakadni fognak. A Máté evangéliuma 6. részéből onnan olvasok, amit Jézus mondott az imádkozásról. A 6. rész 6. versében így tanított Jézus: te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. És a 8. versből: mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Megértettem tehát, hogy nekünk, mai embereknek az imádkozásról, mint mindennapos gyakorlati élettevékenységről érdemes beszélnünk, azért, hogy aztán gyakoroljuk és tegyük mindazt, amit megértettünk, mert az imádkozás Istentől kapott lehetőségünk. Ez egy lehetőség. Az imádkozás nem kötelesség tehát, hanem lehetőség, amit Istentől kaptunk. Mint ahogy egy kirándulásról sem érdemes túl sokat beszélgetni egy asztal körül, hanem el kell menni kirándulni. De minden esetre azt azért meg kell állapítani a kirándulás előtt, hogy hol vagyunk, és a célt, hogy hova akarunk eljutni. Hát tegyünk így az imádkozással is. Érdemes körülnéznünk, és lelki hely meghatározást folytatni, és ezt a lelki hely meghatározást, amikor tesszük, akkor kérdezzük meg magunkat, hogy hol állok én? És most itt egy kis szünetet is tartsunk, és mindenki legalább annyira, addig a pár másodpercig gondolkozzon a saját belső lelkében arról, hogy hol állok én. Mint ahogy a kiránduláskor, ugye elindulás előtt meg kell gondolni, hogy hol is állunk mi, hol állok én. És a kirándulásban, akik kirándulni akarnak, nagyon jó, ha térképet is visznek magukkal. Ilyen térkép nekünk a Biblia, Isten igéje. Abban, hogy lelkileg hol állok, és lelkileg hova akarok majd eljutni. Már azt tapasztaljuk, hogy a mai ember nem Isten előtt áll. Ez csak úgy átlagosan, úgy általában megállapíthatjuk, hogy a mai ember bizony nem Isten előtt áll. És akkor menjünk visszafelé, hogy kik is álltak Isten előtt. És visszamehetünk egész Ádámig és Éváig, és láthatjuk, hogy ott már valami hiba csúszott be. Már valami probléma keletkezett az ember teremtése után hamarosan, mert az Édenkertben felfedezhetjük, hogy Isten szépen mindent megmondott az elődeinknek, a teremtett embernek, hogy mit, hogy lehet csinálni, és Isten azt is mondta, hogy mi az, amitől tartózkodjanak. Ezt elolvashatjuk a Biblia első lapjain, és azt is írja továbbá a Biblia, hogy meghallgatták őrszüleink azt, hogy mit, hogyan kell csinálni, mit szabad, és mitől kell tartózkodni. Aztán adandó alkalommal pont fordítva csinálták, tehát engedetlenek lettek Isten szavának. Csak egy kis csábítás kellett hozzá, és már is megtörtént a probléma. Engedetlen lettek Istennel szemben, és inkább a csábításnak engedtek mind a ketten. Ezek után hallották Isten hangját, és a viselkedésük is megváltozott. Mit tettek? Elbújtak. Egyszerűen elrejtőztek Isten színe elől. Ez a rejtőzködés azóta is jellemző az emberre. Isten előre megmondta teremtményeinek, hogy mihelyt engedetlenül hátat fordítasz nekem, abban a pillanatban meghalsz. Nagyon furcsa, hogy ez fizikailag nem látszott akkor az emberpáron, de tudhatjuk, hogy valahol a lelki kapcsolatuk halt meg Istennel, nem tudtak olyan lelki kapcsolatban lenni, attól kezdve az Úrral, az ő teremtőjükkel, mint addig. Tehát valahol a belsőnkre, a lelkünkre igaz az, hogy meghaltunk Jézus Isten számára. És azóta valahányan születünk, én is, meg te is, a fizikai megszületésünkkor lelki halottként érkezünk meg erre a világra. Ez nagyon furcsán hangzik, és olyan elfogadhatatlanul hangzik, ugye? Lelki halottként halottak vagyunk, pedig ez így igaz. Isten szempontjából, az Istennel való kapcsolat szempontjából bizony lelki halottként születtünk meg, és lelki halottak vagyunk. De hát akkor elveszettek vagyunk, ezt magunktól is felfedezhetjük, elveszettek vagyunk. Igen, Isten nélkül ma is mindnyájan elveszettek vagyunk. De Isten már a bűneset bekövetkezte után valami csodálatos ígéretet tett annak az embernek, aki már nem tudta valahogy visszafordítani a történteket. Néha mi is vagyunk úgy, ugye, hogy valamit csinálunk, vagy esetleg mondunk valamit, és jaj, de jó lenne, hogyha meg nem történtét tudnánk tenni. Hát az ember pár nem tudta visszafordítani, nem tudta meg nem történtét tenni, amit tettek, de Isten kegyelme és szeretete már ott az ember bűnbeesésénél úgy megnyilvánult, hogy már ott egy csodálatos lehetőséget adott az ember mindnyájunk számára, a mai ember számára is érvényes ez, mert megígérte a szabadítót, megígérte azt a szemét, azt az isteni szemét, aki képes, meg tudja szabadítani az embert, és ez a konkrét időben egyszer meg is történt. Tehát Isten ígérete, amit már akkor nagyon régen tett, az egy bizonyos konkrét időben beteljesedett. És ez az ígéret pedig az, hogy a szabadító megszületett. Ugye az emberiség története csak ment a maga idejében, időről időre, percről percre, évszázadról évszázadra. Ez a az az idő, amit latinul úgy neveznek, hogy Kronosz. És ebbe az időbe Isten csodálatos kegyelme, ebbe a vízszintesen folyó időbe Isten csodálatos kegyelme egyszer csak megérkezett felülről. És ezt az időt úgy nevezzük latinul, hogy Kairosz. Tehát az ember Kronoszában, amint csak ment, egy Isten, egy Kairoszt, egy szentséges meglátogatási pontot adott, és ez volt Jézus Krisztus megszületése. Ez nagyon csodálatos, és Istentől jött, Isten ígérete teljesedett be, hogy a Szent Háromság egyik személye itt a Földön emberként megszületett. Itt élt közöttünk, és mondhatjuk így, bár mi akkor még nem voltunk ott jelen, hogy megfeszítettük, nem becsültük meg. Keresztre feszítettük, és ő vállalta a halált miattunk, értünk és helyettünk. És így győzött a halálon, és így győzött minden gonoszságon, és semmisítette meg azt a gonoszságot, ami begyűrűzött az ember szívébe, lelkébe, környezetébe, és mindenhova, meg tudta semmisíteni azzal, hogy győzött a halálon, mert feltámadott, és Isten ezt elfogadta. Elfogadta az ő áldozatát, és bűneinket megbocsátotta Jézusért. Ezt jelenti nekünk Jézus születése, élete és kereszt halála. Azt jelentette, hogy feltámadott, és kihúzott minket abból a lehetetlen helyzetből, ahova kerültünk a saját engedetlenségünk folyamán. Így lett Jézus az ember életének és a sorsának megfordítója, szabadítója. És érdemes itt is egy pillanatra megállnunk, és egy pillanatra befelé néznünk, elcsöndesednünk azzal, hogy felmérjük. Ebben a tekintetben én hol állok? Jól állok, vagy az én életemből hiányzik ez a csodálatos Kairosz? Még nem érkezett meg az életembe felülről az Úr Jézus Kairosza? És érdemes ezen, ha most kevés időnk is van rá, azaz nincs is időnk, érdemes ezt a kérdést magunkkal vinni, mert ez az élet legfontosabb kérdése. Azért születünk erre a földre. Mi emberek, akik Jézustól, Istentől elfordult állapotban születünk, azért születünk, hogy végre Jézus ránk találjon, és vissza tudjunk az ő segítségével fordulni, vissza tudjunk kerülni abba a helyzetbe, hogy kommunikálni tudjunk a mi Urunk, Istenünkkel, a mi Teremtőnkkel. És gondolkozzunk csak el, hogy a pszichológusok ugye kommunikációnak nevezik, amikor két ember egymással beszélget, információ csere, ez a kommunikáció, két ember, és a pszichológusok nagyon sokat írnak erről mostanában, különösen felfedezték a kommunikációt, hogy két ember kommunikál, de az egész emberiségre, magára, az emberre jellemző az, hogy képes kommunikálni a másik emberrel. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy nem képes nem kommunikálni. Próbáljuk csak ki. És Isten pedig ennél is többet adott, amikor megteremtette az embert, mert úgy teremtette az embert és minnyájunkat, hogy képesek legyünk Istennel kommunikálni, Istennel kapcsolatot felvenni. És ezt akadályozta meg a bűn, és amikor Jézus meghalt, és eltörölte a bűneinket, megsemmisítette a nagy akadályt, amivel Istenhez nem tudtunk már oda menni, attól kezdve megint van lehetőségünk Istennel kommunikálni, Istennel beszélgetni, és ez az imádkozás. Amikor én 17 éves koromban hallottam, körülbelül egy hasonló, csak ifjúsági csendes napon, hogy minket, embereket a bűn választ el Istentől, akkor úgy éreztem, hogy én nem akarok a bűnnel együtt és Isten nélkül élni. De azt is mondták, hogy van kiút az Isten nélküli életből, és éppen az, hogy Jézus ezt a kiutat elhozta hozzánk, ezt a lehetőséget. Nem akartam Isten nélkül élni, és így a lelkészünk, az akkori lelkészünk, Jó Sándor bácsi felajánlotta nekünk azt, hogy aki akar beszélgetni, az beszélgethet ő vele. Én pedig, mivel nem akartam Isten nélkül élni, úgy gondoltam, hogy oda megyek Sándor bácsihoz, és elbeszélgetek vele. Ennek az lett a folytatása és a következménye, hogy akkor beszéltem ott először a bűneimről Istennek, mert megvallottam a bűneimet ott, a Sándor bácsival való beszélgetés alkalmával, megvallottam a bűneimet Istennek, és kértem is az ő bocsánatát. És miután kértem, Jézusért meg is kaptam. A lelkészünk, Jó Sándor bácsi felolvasta az Ézsaiás könyvéből azt az idézetet, ami arról szól, hogy ha a bűneitek skarlátpirosak, hófehérekké lesznek. És ez nekem elég volt ahhoz, hogy elhiggyem Jézusnak, hogy ő az én bűneimet is megbocsátotta. Ha jól figyeltek arra, hogy itt ugye történt Isten felé egy imádkozás, mégpedig bűnvallás. Aztán Isten válaszolt a Biblia szavaival, az Ézsaiás könyvéből, tehát a válasz is megtörtént, és akkor nekem nagy volt az örömöm, és hálatelt szívvel mondtam Istennek tovább, hogy de jó, Uram, hogy megváltottál, köszönöm. És ez volt a második fajta imádkozás, akkor még persze én ezt nem így gondoltam, csak boldog voltam, és megköszöntem az Úrnak, Jézusnak, hogy megváltott engem, de most utólag mondhatom, hogy ez volt egy újabb imádkozás, egy örömimádkozás, egy hálaadás a szívemben azért, amit Jézus adott és tett az életemben. Hát, aki akkor legjobban örült a megtérésemnek, az pedig az én anyukám volt. Ő körülbelül akkor 10 évvel azelőtt tért meg, és amikor attól kezdve, amikor kisgyerekként úgy kinyitottam reggel a szememet, mert hát iskolába azért menni kellett, és láttam, hogy ég a kicsike villany a kis asztalán, és ő pedig a Bibliája fölé hajol, és majd aztán imádkozik. Ez a kép tulajdonképpen a növő, kezdő iskolás koromnak a legstabilabb képe, ugyanis ezt minden nap lehetett látni, amikor az ember, amikor ébredeztem, minden nap arra ébredtem, hogy az én anyukám a Biblia fölé hajol, vagy olvassa a Bibliát, vagy imádkozik. És ez a kép nagyon megragadott engem, és most utólag, amikor visszanézek az életünkre, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen példaképet mutatott nekem, akkor még nem tudtam, hogy ez nekem mennyire nagyon fontos értékű példa az én anyukám életéből. És ez pedig az, hogy a későbbiekben aztán megtudtam, amikor már én is megtértem 10 évvel később, hogy ő, amikor ő megtért, attól kezdve minden nap imádkozott az ő kislánya megtéréséért. És ez pedig egy olyan ima, amit már másokért mondhatunk el. Mindenkinek van szerette a családban, aki esetleg még nem jutott el, nem csak magunkért imádkozhatunk, hanem azokért is, akik még nem találkoztak Jézussal. A kezdőpont mindenképpen az, amikor valaki rájön, hogy nincs is kapcsolata Istennel. Nem tudom, hogy hogyan tekint rám Isten, és nekem kicsoda Isten. És valahogy el kell döntenem, hogy közelebbről meg akarom-e ismerni Istent. És mivel erre mindenki egyszer, ez bekövetkezik mindenki életében, az én életemben, ugye 17 éves koromban következett be, hogy el kellett döntenem, hogy mit akarok. És én nem akartam Isten nélkül élni, nem akartam a bűneimmel együtt élni, de ez mindenkinek az életében beszokott következni, hogy egy döntés elé viszi az Úr, hogy ki vagyok én neked, és ezt az Úr sokszor felteszi az embernek. És már itt nagyon hálásnak kellene lennünk azért, hogy Isten gondol ránk, Isten törődik velünk, Isten magához akar ölelni bennünket, mert szeret, és azt akarja, hogy ő vele éljünk az ő segítségével. És ezt a döntést meg is tehetjük, érdemes megtenni minél hamarabb, hogy mi is ővele éljünk. Az imádkozás az Isten gyermekévé lett megtért embernek mindennapos lelki tevékenysége, lelki működése, és akkor tudunk igazán imádkozni, amikor már az Úr gyermekeivé lettünk. Akkor megértjük, hogy milyen jó az imádkozás, az a bizonyos kommunikáció, az Istennel való kommunikáció, aminek a lehetőségével teremtett Isten minden embert, minket is. Bizony, itt sokat számít a körülmény. Zajos helyen két ember sem tud egymással mélyen elmélyülten beszélgetni. Olyan helyre akarnak menni, akik beszélgetnek egymással, ahol csöndes hely van, ahol értjük egymás szavát. A mi életünk bizony elég zajos és elég zaklatott szokott lenni. Éppen ezért a zaklatott futó embernek halvány fogalma nincs arról, hogy mit is jelent elcsöndesedve imádkozni az Úrral, együtt lenni csöndességben az Úrral. Törekedjünk arra, hogy amikor imádkozunk, legyen egy kicsi hely, egy kicsi szünet, egy kicsi csönd az életünkben. A felolvasott ige, amit olvastam, éppen erről beszél. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban. Tehát ez több jelzővel is azt mutatja, hogy legyen az én lelkemben egy csönd, egy hely, egy alkalom, akkor, amikor én csak az Úrral vagyok együtt. Csak az Úrral. És ez megint nagyon fontos pont az életemben, különösen, amikor Isten gyermekévé lesz valaki, akkor gondolja végig, hogy megfelelő az a hely, az a belső idő, az a belső állapot, amikor én Istennel akarok időt tölteni? És mennyi időm van az Úrra? Az Úrra, aki minden embernek naponta 24 órát adott. Mennyi időm van? Jut egy fél óra naponta az Úrral együtt tölteni? Ezen is nagyon fontos elgondolkoznunk. Jézus is felment a hegyre imádkozni. Saját, és mindenkitől külön volt úgy, hogy hajnalba ment fel a hegyre imádkozni. És kövessük tovább Jézust. Jézus eljutott az élete további szakaszában, eljutott a Getsemáné kertbe. Még a tanítványaitól is egy kicsit arrébb ment, hogy Istennel tudjon imádkozni, hogy az Atya előtt kiönthesse a szívét. Mert Isten, amikor valakivel együtt akar lenni, akkor ő mindent akar hallani rólunk. Nem azért, mert nem tudja, hanem amikor elmondjuk az Úrnak a nehézségeinket, amikor kiöntjük a szívünket, akkor az életünket, a rosszat, mindent, a nehézségeinket oda tesszük az Úr elé, hogy ő lássa, hogy én tudomásul vegyem, hogy én ezeket a rosszakat, ezeket a nehézségeimet is az Úrral együtt akarom látni. Látni is az Úrral együtt akarom. És aztán kérhetem az Úrtól, hogy mit szól hozzá, és segítsen. Amikor valami nagyon nagy nehézségben vagyok, és úgy érzem, hogy tehetetlen vagyok, az Isten igéje szerint a tehetetlenség állapota az a legjobb az imádkozáshoz, mert amikor tehetetlen vagyok, akkor az Úr tud munkálkodni az én életemben. És ezt mi, akik már az Úr gyermekei vagyunk, és nehézségekben is vagyunk, mi gyakran megtapasztaljuk. Vajon ilyenek a mi imádságaink? Ahogy Jézus ott a Getsemáné kertben imádkozott, ő kiöntötte a szívét az Úr előtt. Ő mindent elmondott abból, ami őt akkor nyomta. Mi volt a helyzet a Getsemáné kertben? Jézus tudta, hogy most következik az ő életének a legnehezebb szakasza. És mit imádkozott? Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár. Tehát, ha lehetséges, akkor ne kelljen végig szenvednem mindazt, ami előttem áll. Ez egy emberi hozzáállás. Jézus az ő emberi szívéből, szívét tette oda az Atya elé. És éppen így bármit elmondhatunk, bármi kívánságot elmondhatunk az Úrnak, mert az Úr meghallgatja. De akkor hallgassuk meg azt is, amit az Úr mond nekünk. Jézus tovább folytatta, és ez nekünk nagyon fontos. Azt mondta, hogy mindazáltal pedig ne az legyen, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ha ezt hozzá tudnánk tenni a mi kívánságainkhoz, az Úrnak ilyen nagy tere lenne az életünkben, akkor teljesen be tudna tölteni az ő szentséges válaszaival minket. Azokra a kívánságokra, amiket úgy kiöntünk ő eléje. Eszembe jut egy régi imádságom. Nem is csak az én imádságom volt, hanem a fél gyülekezet imádkozott, elég régen volt már legalább 20 éve, egy olyan érettségi előtt él álló kislány nyert, aki rákos lett. Mondom, a fél gyülekezet imádkozott érte, és én, mint fiatal, kezdő Isten gyermeke, biztos voltam benne, hogy ez az imádságot Isten meg fogja hallgatni, mert hát ennyien imádkozunk érte, és hát ez jó dolog, ez biztos, hogy meg fogja hallgatni. Körülbelül egy évig imádkoztunk ezért a leányért, és akkor meghalt. Hát gondolhatjátok, hogy mennyire csalódtam, és mennyire perlekedtem Istennel, hogy Uram, miért kellett ezt csinálnod? Miért nem gyógyítottad meg, hiszen neked van hatalmad hozzá, és nagyon-nagyon perlekedtem, hónapokig perlekedtem az Úrral, és nem értettem, sokáig nem értettem, míg aztán, és olyan voltam, mint egy buldog kutya, hogy megragadtam ezt, és innen nem akartam elmozdulni, amíg az Úr nem válaszol az én problémámra. És nagyon sokára értettem meg Isten válaszát, hogy ő ebben a halálban nekem mit akar mondani ezzel kapcsolatban. Azt, hogy ő szuverén Úr, és nem kérés teljesítő automata. Azóta már nagyon sokszor kerültem hasonló szituációba, hogy de Uram, ezt tedd meg, vagy de Uram, azt tedd meg, de az volt az első, és nagyon keserves dolog volt, amikor az Úr nekem meg kellett, hogy magyarázza, hogy igenis ő nem azért van, és nem azért a világ mindenség ura, hogy amit mi benyújtunk neki, kérésünket bedobjuk az automatába, akkor azt a kérést ő teljesítse. Nagyon fontos lett ez számomra, és Már több mint 20 éve történt ez a dolog, de egy életre megjegyeztem azt, hogy én nem ismertem el az Urat szuverén Úrnak, és ebből még következett is sok minden az életemre, pedig ő világosan megmondja az Ézsaiás 57.15-ben, hogy magasságban és szentségben lakozom, és az Ézsaiás 55.8.9-ben pedig bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, mert az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál, és útaim magasabbak a ti útaitoknál. Ne várjuk el hát, hogy a mi egyszerű földhöz ragadt, sokszor együgyű kéréseinket úgy teljesítse, mintha mi lennénk a bölcs Isten, és ő pedig, a mi atyánk lenne a szűk látókörű ember. Tehát véletlenül se gondoljuk azt, hogy Isten azért van, hogy a mi egyébként nagyon jó és hasznos kéréseinket teljesítse. Jézus már az ő kérése után meg tudta fogalmazni azt, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod, atyám. És nekünk is minden jónak ítélt kérésünkhöz is hozzá kell tenni azt, hogy ne úgy legyen az, ahogy én akarom, meg ne akkor, tehát nem ma, meg nem holnap, gyorsan segítsd meg ezt vagy azt a valakit, hanem amikor te akarod, Uram. Én csak a kérésemet teszem oda elébed, és te, amikor és ahogyan meghallgatod, úgy legyen. Bizony, nem sok meghallgatott imádsággal dicsekedhetnék, ha Isten mindent úgy hallgatott volna meg, ahogy én azt kértem tőle. Másképp és máskor, de az ő isteni rendje és az ő isteni bölcsessége szerint néha rácsodálkoztam, engedett látni, és engedett rácsodálkozni arra, hogy ő hogyan segített valakin, akiért én imádkoztam, csak másképp. De az ő bölcsessége, az ő ereje és az ő hatalma másképp oldotta meg a problémát, és sokkal jobban, mint ahogy azt én kértem tőle. Úgyhogy tanuljuk meg mi is Jézustól kéréseink után hozzátenni. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ha ezt tudjuk gyakorlattá tenni az életünkben, akkor békességünk lesz még ebben is. És békességünk lesz akkor, ha nem ma oldja meg az Úr az imádságunkat és a problémákat, hanem akkor, amikor ő akarja. Ha oda tesszük ő elé, akkor még a békességet is megkapjuk a szívünkbe. Ezt persze csak úgy tudjuk megtenni, hogy valóságosan Isten Úr lesz az életünkben. Már nagyon sok éve hívő ember voltam, amikor egyszer Isten rámutatott arra, hogy te mindig úgy oldod meg a problémákat, ahogy te elképzelted, és én nekem nem engedsz az életedbe beleszólást. És ezen nagyon csodálkoztam, elcsöndesedtem, és akkor hát igaza volt az Úrnak, mert én mindig intézkedtem, ez így legyen, az úgy legyen, ezt ekkor kell megcsinálni, akkor kell, az egész családban én voltam az intézkedő, és minden úgy volt, ahogy én jónak láttam, és nagyon kevésszer, vagy talán soha nem fordult elő az, hogy előtte megkérdeztem volna az Urat, hogy na de te, Uram, hogy látod jónak? Mert én így látnám jónak, hanem ahogy jónak láttam, azt meg is cselekedtem. Hát az Isten gyermeke életében ez csak egy darabig lehet ezt csinálni, mert az Úr úgyis ráteszi az ujját arra, hogy te itt nem vagy engedelmes, te nem engeded nekem a helyet. Úgy is mondhatnám, hogy a szíved trónján, a szívem trónján én ülök, és nem engedem, hogy az Úr ott üljön. Vagy, ha egyszer-egyszer azt imádkozom, és ez előfordult velem aztán, mikor észrevettem ezt a problémát, hogy hát Uram, te légy az én életemnek az Ura és a vezetője, aztán jelképesen szólva az történt, hogy megint jött egy elintézni való, meg gondolni való, meggondoltam, elintéztem, és jelképesen megint csak az történt, hogy letaszítottam az Urat a szívem trónjáról, és én cselekedtem, és én intézkedtem, mint a saját Uram. Hát ez persze házasságban sok-sok problémát is okozott, meg a gyereknevelésben is nagyon sok problémát okozott, de amikor az Úr ezt megmutatta nekem, attól kezdve igyekeztem lépésről lépésre arra, hogy az Úr legyen az életem Ura, és imádságban is, ahogy felajánlottam neki, ahhoz akartam tartani magam, és eleinte sok gigszerrel ment a dolog, de aztán szépen jobb eredményeim is lettek. És milyen szépen mondta Keresztelő János Jézusról azt, hogy néki növekednie kell, nékem pedig alábbszállanom. És ez történt az én életemben is, annak idején egy bizonyos időintervallumban, hogy ez megtörténhessen. És ha ezt tudjuk gyakorolni az életünkben, akkor meggyökerezzünk az alázatban. És ez nagyon fontos a hívő ember életében, és a szívünkben pedig az alázatos életünk következtében újra csak békességünk lesz. És amikor pedig nagyon nehéz helyzetbe jutottam, akkor Isten felhívta egy újabb dologra a figyelmemet, mégpedig arra, hogy a Jézus, amikor a Szent Lelket ígérte nekünk, a Szent Lélek, az imádság lelke is, mert vigasztaló, bátorító, de azt írja a Szentírás, hogy a Szent Lélek segít minket abban, hogy úgy tudjunk imádkozni, ahogy kell, ahogy Isten felé imádkozhatunk. És amikor nagyon nehéz az imádkozás, amikor elfáradok és elcsüggedek az imádkozásban, akkor kérhetem az imádság lelkét, a Szent Lelket arra, hogy ő imádkozzon, és vigye az én kéréseimet az Atya elé. Nekünk ez a lehetőségünk is megvan az Isten gyermekének. Ez a lehetősége is megvan. És amikor mindezen végighaladtam, akkor egyszer csak rácsodálkoztam arra, hogy például egy nagy imádkozó, aki Dávid király volt, mi mindent imádkozik az ő zsoltáraiban. És nagyon megszívlelendő volt számomra, hogy Dávid zsoltáraiban mennyi a dicséret, dicsőség, az Isten magasztalása. Az én életemből pedig sokáig hiányzott. Egyáltalán hiányzott. Megvoltak a kéréseim, megvoltak ugye a perlekedéseim az imádságban az Úr Istennel, de az, hogy én dicsőítsem az Urat, az bizony igen későn épült bele az én imádkozó életemben. És ekkor Dávid királyról példát véve nem tudtam még a magam szavai szerint úgy dicsőíteni az Urat, mint ahogy úgy gondoltam, hogy kellene, elővettem a zsoltárokat, és egymás után zsoltárokkal imádkoztam az Úrhoz. És ez az Úr dicsőítése nagyon-nagyon közel vitt Istenhez, közel vitte az életemet, a gyermeki életemet Jézushoz, Istenhez, és amikor már dicsőíteni is tudtam az Urat, akkor úgy éreztem, hogy na most már tényleg az ő gyermeke lettem, és tudok vele az ő nagyságához mérten beszélgetni, kommunikálni. Éppen ezért kérdezzük meg magunktól is azt, hogy milyen az én ima életem, ha már Isten gyermeke vagyok. Megvan-e benne nem csak a kérés, nem csak a megköszönés, a hálaadás, hanem tudom-e dicsőíteni az Urat? Ezzel együtt élek-e, és beleépült-e az ima életembe az Úr dicsőítése? És ha nem megy, ha nem sikerül az életemben, ha túl sok benne a rohanás, akkor vegyem a fáradtságot, és vegyem elő Dávid zsoltárait, aki nagyon szépen leírja, hogy mi mindenért dicsőíthetem az Urat. Mert hiszen, amikor ugye kirándulás közben felérünk egy hegy tetejére, és körülnézünk, azt hiszem, hogy az olyan élményt ad az embernek, hogy önkéntelenül kiszalad a szánkon, hogy Uram, hát csodálatos a te természeted, és csodálatos, amit alkottál. Így dicsőíthetjük önmagáért Istent. És még egyet szeretnék befejezésül, hogy amikor Jézus a tanítványaihoz beszélt, akkor azt mondta nekik, hogy nézzetek ti is körül. Nézzetek körül, és jelképesen mondta, hogy a mezők, amik itt vannak, már megérettek az aratásra. És azt mondta, hogy kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Mit gondoltok, aki Isten gyermeke, annak nem feladata lenne az, hogy nem csak a családomban egy betegségért, nem csak egy harmadik emberért, hanem sokkal tágabban és sokkal bővebb legyen, más emberek felé is kiterjedjen az ima életünk. Azaz másokért is tudjunk imádkozni. Itt is az van, hogy Jézus az ő tanítványainak azt mondta, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. És ez azt jelenti, hogy legyenek olyan emberek, akik szolgálnak az Úrnak, elmennek másokhoz, és tevékenyen szolgálnak, és tevékenyen imádkoznak más emberekért. Tehát Isten azt akarja, hogy az ő munkáját, tulajdonképpen az ő munkájából egy kis részt meg akar osztani velünk. Imádkozhatunk a saját gyülekezetünkért, a saját családunkért, a nagy családért, nem csak egy-egy betegségért, hanem terjedjen ki a szemünk arra is, hogy az ilyen nagy családban vajon mindenki az Úr gyermeke már? A gyülekezetünkben vajon mindenki érti az igét, és közeledik az Úrhoz? Az országunkban, a népünk elég jó helyzetben van? Vagy imádkozzak azért, hogy az Úr munkája kiteljesedjen, és legyen például sok ilyen csendes nap, vagy legyenek ébredések a mi népünk életében? Ez mind-mind olyan munka, és ez már az imádság munkája, amit az Úr ránk akar bízni. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, és hajlandók vagyunk őt dicsőítve élni, akkor ezt a munkát is elvállaljuk tőle, és ezzel szeretném befejezni a mondandómat, hogy így juthatunk közelebb, és így juthatunk el oda, hogy megbízható munkásai lehetünk az Úrnak, akikre rábízza az ő munkáját, és látjuk a célt is, nem csak a magunk életében, nem csak a magunk gyermeki mi volt a fontos az életünkben, hanem az is, hogy mások is, mindenki eljuthasson az Istennel való teljességre, a jó kommunikációra Istennel, mások a gyülekezetünk, vagy a nagy családunk, vagy a népünk is, és így értendő, és így beteljesül a Jézustól tanult imádságunk, hogy jöjjön el a te országod. Így tudunk mi is hozzájárulni ahhoz, hogy eljöjjön az Isten országa, és ne csak kevesen, hanem nagyon sokan a részesei legyünk. Én kívánom nektek, hogy az imádkozás ilyen gyakorlati módon valósuljon meg az életetekbe, és így húzzanak hasznot belőle mindazok, akikkel körül vagyunk véve, akár a nagy családra gondolunk, akár szorosan csak egy emberre, például az én páromra gondolok ilyenkor, de a nagy családra, a gyülekezetre és az egész népünkre, és amikor arról imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod, abban már az egész világ is benne van. Ezt kívánom mindnyájunknak. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük Lívia néninek. És úgy gondolom, hogy azon már túl vagyunk mindannyian, hogy nem imádkozunk,
Lehet, hogy vannak olyan mélypontok az életünkben, amikor újra kell kezdeni az imádságot, de alapvetően szoktunk imádkozni. De érdemes lesz elolvasni, és ki is fogom tenni, hogy ugye az imádság első lépése, amire tanít az Úr, hogy egyénileg a belső szobában imádkozzam, de utána a közösségben való imádságot. És csak egyetlen egy példát, ami nemrégen elhangzott itt példaként gyülekezetünkben is, hogy amikor Spurgeontől megkérdezték, hogy olyan áldottak a szolgálatai, és ez olyan jó, hát akkor levitte ezt a kérdező embert a gyülekezetnek az alsó termébe, ahol több mint 30-an imádkoztak az ő prédikációjáért, hogy áldott legyen. És akkor, amikor mi szidjuk a lelkészünket, hogy nem jó a prédikációja, vagy nem készült fel eléggé, akkor te föltehetjük a kérdést, és mi mennyit imádkoztunk azért, hogy ő szócső lehessen, az Isten szócsőve lehessen, és tovább tudja azt adni, amit ő mondani akar nekünk. Nagyon szépen köszönjük. Most egy lapot vegyünk elő, a szünet előtt énekeljük el a lapról azt az éneket, hogy ó, mi hű barátunk Jézus, hordja bűnünk bánatunk.